Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi az LMP önkormányzati választási indulásának a mintázata? Mert nagyon messziről nézve, hol közösen, hol egymást támogatva, hol teljesen külön az ellenzéki szövetséggel ellentétben indulnak. Van-e valami központi rendező elve?
Alapvetően az önkormányzati választásban azt próbáljuk elérni, hogy Magyarországon a zöld gondolatnak legyen jelentős képviselete az önkormányzatoknak. Van az önkormányzatoknak szerepe a klímaváltozás hatásainak a felkészülésére. Ez egy, hogy most csak pár példát mondjak, például mondjuk a bicikli úthálózat kialakításában, vagy akár a zöld felületeknek a méretét tekintve vannak ilyen jellegű feladatok, és mi azokat a jelölteket támogatjuk, akik mondjuk a klímaváltozás elleni küzdelemért tennének önkormányzati vezetőként, nem pedig klímaszkeptikusok, mint a Fidesznek a jelöltjei, mondhatom akár a második kerületi polgármestert, Láng Zsoltot, aki ugye a klímaszkeptikus oldalon van, vagy mondhatnám a győri polgármestert, Borkai polgármester urat, aki megpróbálja a püspökerdőt elletetleníteni, illetve még nagyon sok ilyen példát lehet mondani, tehát alapvetően a rendező elvez.
Tehát, hogyha valakivel meg lehetne nyerni a választást, legalábbis előzetes számítások szerint, de klímaszkeptikus, akkor ő mögüle inkább kijön az LMP?
Olyan jelöltet biztosan nem támogatunk, aki nem gondolja azt, hogy a klímaváltozás a legnagyobb, egyik legnagyobb kihívás a 21. században.
Mindegy, hogy ezen elmehet egy választás?
De, tehát ez egy annyira fontos kérdés, hogy ez az alapvető rendezővel. Szerencsére az ellenzéki kollégáinknak a jelentős többsége, hogy nagyon kevés kivétellel a jelentős többsége azt gondolja, hogy ez egy fontos és komoly probléma, amire együtt kell megoldást találni.
Ezt könnyű mondani. Honnan tudják, hogy valóban így gondolják? A zöld kérdés, a klímaválság elismerése az egy népszerű gondolat. Nem lehet, hogy csak mondják, hogy ők is a klímaválság ellen vannak?
Legalább már mondják. Ez már valami ahhoz képest, akik azt mondják, hogy a környezetvédelem egy baloldali dolog, egy kommunista ármány, hogy a klímaváltozás az nem így van, meg nem úgy van. Ugye a kormány kommunikációjában ebben a kérdésben egy nagyon szép kettősség van. Mert részben elmondja, főleg a köztársasági elnök, ugye, hogy ez egy fontos dolog, és Magyarország mennyit tesz, és a természetvédelem, de ha az ember mondjuk valamilyen belső perverzióból kiindulva kinyitja a Magyar Nemzet véleményrovatát, akkor ott már azt olvassa, hogy Soros György által, a migránsok által van kitalálva a klímaváltozás, és nem is igaz. És használják a klímahiszti kifejezést, illetve egyéb derogáló kifejezést. Tehát egy nagyon nagy kettősség van ebbe, nem tudják eldönteni, hogy mit kezdenek vele, de ha megnézzük az Orbán kormány politikáját, mondhatnám a mátrai erőműnek az üzemidő hosszabbítását, mondhatnám azt, hogy mondjuk Budapesten hogy változott a zöld területeknek az aránya. Ezek mind azba az irányba mutatnak, vagy hogy a legjobb példát mutassam azt, hogy Magyarország vétója miatt nem lett a 2050-es európai karbonsemlegességi cél elfogadva. Ezek mind abban az irányba utatnak, hogy az Orbán kormány alapvetően egy klímaszkeptikus kormány.
Miért álltak ki Puzsér Róbert mögül?
Puzsér Róberttel együtt aláírtunk egy együttműködési megállapodást, aminek az volt az egyik, ugye ez két párt plusz Puzsér Róbert írta alá, az LMP, a Jobbik, illetve Puzsér Róbert, és azért került ez a megállapodás megszüntetésre, mert Puzsér Róbert nem vett részt az előválasztáson.
Feltételük volt, hogy részt vegyen az előválasztáson?
Igen, a megállapodás szövegét tartalmazta az előválasztás, de amúgy hozzá kell tenni azt is, hogy őszintén válaszoljak erre a kérdésre, hogy szerintem mind a Jobbik, mind a mi Európa parlamenti választási eredményünk arra sarkalta szerintem azokat az embereket, akik komolyan gondolják a politikát, hogy most a ellenzéki jelöltállításban ne feltétlenül nekünk legyen a legnagyobb hangunk, és nem mi követeljük a legnagyobb beleszólást az ellenzék ügyeibe.
Kap-e Puzsér Róbert az LMP-től bármilyen szerepet a választás után, mégiscsak a jelöltjük volt egy ideig?
Erre nem tudok válaszolni.
Felmerült egyáltalán ez a kérdés?
Nem, még nem.
Nem.
De most, ahogy mondtam, most már felmerült.
Egyáltalán olyan súlyú kérdés ez, mint amit egy párt vezetése, tagsága mérlegelni tud?
Puzsér Róbert mégiscsak egy nagyon komoly zöld programmal indul most ezen a választáson. Természetesen ezt egy olyan előremutató dolognak tartom, ami miatt simán, vagy el tudom képzelni, hogy keresztezik még az útjaink egymást.
Mi a véleményük Puzsér Róbertnek arról az itt az Inforádió arénájában is elmondott hozzáállásáról, szerinte ő még nagyon sokáig itt lesz, de hogy az őt annak idején támogató pártok hol lesznek a következő választáson, arra ő nem tud garanciát vállalni.
Nem kívánom ezt kommentálni.
De ezt tapasztalták? Hogy így látja a politikai támogatók működését?
Én nem, tehát akármennyit kérdez, én Puzsi Robertről rosszat nem fogok mondani.
Elmúlt ügy?
Nem elmúlt ügy. Ez egy biztos érdekes kérdés az én lelkemmel kapcsolatban, de alapvetően kedvelem, ezért nem fogok róla rosszat mondani.
A Karácsony Gergely Jábor Benedek kilépése után a Lehet más a politika finoman szólva is meggyengülni látszott. Ezt elfelejtették Karácsony Gergelynek?
Nem. Nem. Én azt egy mai napig az egyik leghibásabb ellenzéki döntésnek tartom, hogy ott akkor ezek az emberek szétszakították az LMP-t. Ha nem így van, és ugye ráadásul csak a történelmi hűség kedvéért mondjuk el, hogy akkor miért volt az a konfliktus. Az a konfliktus azon volt, hogy a Bajnai Gordon vezette liberális mozgalomhoz csatlakozik-e az LMP vagy nem. Én nekem a mai napig meggyőződésem, hogy a Schiffer András által vezetett szárny, illetve ami az LMP megmaradt, az a helyes döntést hozta akkor. És nagyon nagy ebben ezeknek az embereknek a felelősségük, de a országügyei fontosabbak annál, mint hogy egy párton belül milyen konfliktusok voltak.
Vagyis elfelejtették, vagy nem felejtették el? Tudják-e támogatni teljes szívvel, mert a logó ott van?
El nem felejtettük, erőt vettünk magunkon, és meglátjuk, hogy ez mire vezet.
Mi a cél Karácsony Gergely támogatásával?
Karácsony Gergely, annak ellenére, hogy rengeteg dologban nem értek én is egyet vele személyesen, alapvetően egy zöld politika, tehát az előbb az interjú elején megállapított koordinátorrendszerben ő szeretne tenni a klímaváltozás ellen, és nem egy klímaszkeptikus jelölt.
Ebből a szempontból szövetségesüknek tekint?
Így van.
Mit gondolnak arról a manőverről, amit a Demokratikus Koalíció hajtott végre, amikor az előválasztásban egy jelöltet indított Karácsony Gergely ellen? Ez edzette?
Azt mondta a szocialista párt több prominens politikusa, hogy ők meglepődtek azon, hogy Gyurcsány Ferenc becsapta őket. Hát szerintem ezen ők lepődtek meg el ez egyedül Magyarországon.
És önök Gyurcsány Ferenccel a DK-val egy támogatói körben Karácsony Gergely mögött állnak?
Hát én nem mondom, hogy ez egy komfortos döntés. Ez történelmileg így alakult.
Hogyan kampányolnak a főpolgármester mellett ennyi előzmény után?
Én alapvetően a Vas megyei LMP-ben folytatom a politikai tevékenységemet, tehát én a szombathelyi kampánnyal foglalkozom leginkább, ahol pedig egy nagyon jó jelöltünk van, Nemény András, de a kerületi kampányokban is amúgy. Jelentősen részt veszünk a főpolgármesteriben, a pártnak vezető tisztségviselői részt vettek most a programbemutató rendezvényen, például Karácsony Gergelynek. Közösen adtuk be, vagy adtunk Áder Jánosnak át egy petíciót, ami arról szólt, hogy a klímaváltozás kapcsán, amit képvisel nemzetközi szinten, azt arról számoljon be nemzeti szinten is. De nagyon sok amúgy olyan ember tudnék mondani példaként, aki nem LMP-s, és nagyon-nagyon szívesen támogatom például én is különböző budapesti pozíciók betöltésére, ilyen mondjuk Őrsi Gergely a második kerületben, aki egy nagyon alkalmas ember, mellettem ült a testület itti üléseken. 4 évig, amíg én második kerületi önkormányzati képviselő vagyok, és azt tudom mondani, hogy a Láng Zsolt féle hisztérikus, ilyen teljesen parancsuralmi politikával szembe ő Budának egy méltó vezetője tudna lenni.
Miért éppen Szombathely? Azért elég messze van.
Nincs közel. Amikor ugye voltak a párton belüli, azóta már, hát szerintem mindenki számára inkább, hát nem tudom, hogy ott a melodráma, vagy minek lehet nevezni, ami nekünk velünk folyt a választások után, akkor én a budapesti folyamatokkal olyannyira nem voltam megelégedve, hogy a Vas megyei LMP-be léptem át, és így lett Szombathely.
És a Vas megyei LMP-ből ugyanúgy rálát az országos ügyekre? Vagy ez nem akkora párt, hogy akkora távolság lenne Vas megyei?
Nem, azért mi személyesen között ismerjük mindannyian egymást, igen, tehát ez nem.
Azt látják-e, hogy kié lesz a közösen támogatott főpolgármester jelölt abban az esetben, ha nyer, meg abban az esetben, ha veszít? Mert ez két nagyon más helyzet.
A második, ha veszít, akkor biztos az LMP felelőssége lesz valahol, mert én nem gondolom, hogy tud olyan választást lezajlani Magyarországon, hogy a baliberális média jelentős része szerint az nem. Valószínűleg az LMP, azon belül is az én, és feltételezem édesanyámon keresztül Orbán Viktor hibája lesz előbb-utóbb. Tehát ebben egészen biztos vagyok, hogy ha veszít, akkor a mi hibánk lesz.
De ez nem fölülértékelése saját maguknak, azért az LMP nem akkora. A jelen legutolsó mérés az európai parlamenti választási mandátumok alapján, meg a támogatói szavazatok alapján, hogy ilyen ügyekben dönteni tudjon.
De ez soha nem zavarta ezeket az embereket.
Ez baj, hogy az LMP-t így pozícionálják? Mert ez akár még örülni is lehetne neki, ügydöntő jelentőséget tulajdonítanak önöknek.
Ebből a szempontból kétségtelen pozitív, abból a szempontból negatív, hogy szerintem nem sok jót ígér, hogyha egy országnak, egy politikai oldalának az értelmisége olyan, hogy aki valamiben éppen nem ért egyet velük, az fasiszta. Tehát ez nem biztos, hogy a lehető legjobb hozzáállása politikai ügyeink intézésének. Tehát amikor kitalálnak egy dogmatikus keretrendszert, amin belül nem lehet kibeszélni, mert akkor az ember már rögtön, hogy mondjam, a másik oldalhoz tartozik. Ebből a szempontból nekem nagyon nagy szabadságom van, mert édesanyám miatt rólam amúgy is azt gondolják, tehát ezért ki tudok mondani olyan dolgokat, amiket a többiek nem tudnak kimondani, mert ilyen szempontból nincs vesztenivalom. Tehát ha valaki az Európai Uniós konvergenciával, vagy bármilyen európai kritikus dolgot mond, az már kibeszél a úgynevezett, és most ilyen idézőjeleket csinálok a hallgatók kedvéért, demokratikus ellenzékből, aki a kultúrliberalizmus bármelyik részéből kibeszél, az is a vége a demokratikus ellenzék kártyáját visszavonják, aki akár a, hát ezer ilyen példát tudok mondani, bármilyen kritikai álláspontot megfogalmaz mondjuk a saját táborral kapcsolatba, vagy azzal, hogy mondjuk a demokratikus koalíció miket mondott a határon túli magyarokról, az mind annak visszaveszik a demokratikus ellenzék kártyáját.
Ez ideológia, vagy pártfegyelmi kérdések ezek? Hogy látja?
Lehet, hogy az utóbbi, ezen így nem gondolkodtam, csak ugye ahhoz, hogy pártfegyelem legyen, ahhoz egy párt kéne, és most nem vagyunk egy pártban. Tehát a ideológia természetesen ideológia. És ez nem csak ez nem egy magyar dolog. Egyszerűen azok, akik azt hiszik, hogy a történelemnek iránya van, hogy van olyan, hogy a történelem jó oldalán, és hogy ezt, hogy mi a történelmi irány, az avantgárd vezető értelmiség mondja meg mindenkinek, és nem pedig vitákon keresztül alakul ki, vagy egy párbeszéden keresztül alakul ki, és van egy ilyen avantgárd vezető értelmiség, ez nagyon sokszor látszik, például a brit baloldalon látszik nagyon sok helyen, ez azt eredményezi, hogy mondom, ismételtem, van egy 10 pontos dolog, amit föl kell mondani, és aki nem mondja föl, az annak a csapatnak nem része.
Miért nem építettek saját értelmiségű holdudvart, amikor Siffer András kiszállt az első vonalból, akkor azt mondta, hogy ennek bizony neki kell állni, mert például alapvető művek nincsenek lefordítva. Ezeket nem ismeri a magyar zöld társadalom.
És én politikámnak a legnagyobb kritikája az, amit most végig gondolok, hogy nem tudom, hogy ennél a politikán belül elitistább mondatot meg tudok fogalmazni, mint hogy az a baj vele, hogy nincsenek alapvető művek lefordítva.
Ez csak példaképpen mondta, amikor arról beszélgettünk vele, hogy mit fog csinálni, amikor értelmiségű
módon van. Igen, és akkor mondta ezt a szellemi erőteret az András. Igen. Van ebben igazság, amit mond, hogy nincs. Csak én másképp fogom fel a koordinátorrendszert, abban egyetértek, hogy egy bizonyos fajta kritikai értelmiségi, vagy kritikai párbeszédnek nincs tere, ami nem ez a két tábor. De nekem az is a bajom, hogy a másik tábor, tehát ami nem a, most nem tudom, hívjuk jobb oldalnak, vagy ami nem a Fidesz tábora, az miért liberális? Tehát én szerintem egy jobb oldali kormánynak az ellentéte egy kapitalizmus és globalizáció kritikus baloldali tábornak kéne lennie. Az egy nem egy magától érthetődő dolog, hogy ez egy liberális tömb. És ebben nekünk is nagy felelősségünk van. Alapvetően antiliberális párt az LMP. És nagy felelősségünk van, hogy ez így történt. A történelmi felelősség ebben a Magyar Szocialista Pártnak van. Ők tudták volna ezt megakadályozni. Szerintem itt egy pszichoanalitikus ok miatt nem tudták, de alapvetően az, hogy az Orbán Viktor a jelenleg szemben álló tömb liberális, az nem egy, szerintem nem egy hasznos dolog, nem szolgálja a nemzeti érdeket, és mondom, nem magától érthetődő, hogy ez így van. Tehát csak egy példát mondok. Miért van az, hogy ugye a kormány támogatja az euró bevezetését, minden nyilatkozat alapján erre gondolunk. Miért van az, hogy az ezzel ellentétes pozíció az, hogy mi még jobban támogatjuk az eurót, nem az, hogy nem támogatjuk? Miért van az, hogy vannak olyan ellenzéki szereplők, akik szerint az egyetlen dolog, amiben egyet lehet érteni az Orbán kormánnyal, az mondjuk pont az egykulcsos adó? Miért van az, hogyha egészségügyben bármit csinálnak, akkor vannak ellenzéki hangok a privatizáció mellett, az most már nincs többségbe szerencsére, de nagyon sok privatizációs gondolat viszont még mindig többségben van az ellenzéki oldalon. Tehát szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy ez a másik tömb miért egy miért liberális vezetési tömb.
De érdekli ez ön szerint a választókat, igen, hogy ki milyen címkét mond a másikra? Ez egy minősítés ma már hogy ki a liberális, de és ki nem ez, liberális. Ez a választó ez alapján na, bocsánat, tud dönteni?
Mi egy politikáról beszélgetünk, és nem a My Little Pony-ba vagyunk szereplők, tehát a minősítés, tehát persze leírom a másiknak az ideológiai álláspontját, mert különben, ha nem írhatom le, akkor nem tudunk vitát folytatni, és a nyelvben nem tudunk egymásnak szavakat használni. Tehát az a helyzet, hogy természetesen, hogy hívjam azt, aki azt gondolja, hogy ha mindenben az Európai Unió központjához csatlakozunk, minden nemzetállami szuverenitást átruházunk, és mindent privatizálunk, és amúgy a szabad piac mindent eldönt, hogy hívjam ezeket az embereket, ha nem úgy, hogy liberális? Tehát mit mondjak rájuk? Mert mondhatok valami eufemizmust is, hogy szabadpiaci fundamentalista, és akkor megkerültem, és akkor mondtam valamit. Természetesen az embereket érdekli, hogy ki mit gondol a világról. Hát ha nem érdekelné az embereket, hogy ki mit gondol a világról, akkor nem vennének részt a választáson. A választáson arról döntünk, hogy akik a kormányt irányítsák, azok milyen világnézeti emberek lesznek.
De milyen kérdésekben kell, hogy a világnézet megnyilvánuljon egy kormány részéről? Hogy milyen az adórendszer? Hogy mit akar az euróval?
Hát ezek mind ideológiai, súlyos ideológiai kérdések. Az egy súlyos ideológiai problémám például a Fidesz kormánnyal, hogy a családi kedvezmény rendszerében a házasságban élőket támogatják, és nem támogatják ugyanannyira, akik élettársi kapcsolatban nevelnek gyereket. Ez egy ideológiai, konzervatív döntés, amit ők hoztak. Nem szakmai, hagyjuk ezt a régi Csurka Istvánt, nem akarom most ideidézni, hogy a szakmai szó a politikában mit jelent, de ez egy ideológiai döntés. Én azt gondolom, hogy nincs semmilyen Zsoltnak joga elmondani, hogy hogy jobb gyereket nevelni, azt mindenki maga el tudja dönteni, és a házasságot ilyen szempontból priorizálni mondjuk az élettársi kapcsolattal szembe, ideológiai alapon nem értek egyet a kormányon. Ez például egy definíció szerint egy ideológiai vita.
De azt mivel nem vitatja, hogy joga van a kormánynak ilyen szabályozást csinálni, ha a saját ideológiája...
De miért van az, hogy minden... Ez viszont egy szerintem egy bizonyosan magyar sajátosság. Attól, mert azt mondom, hogy valamivel nem értek egyet. Nem mondom azt, hogy a másiknak nincs joga velem nem egyet értenie, hanem csupán jeleztem, hogy én nem értek vele egyet.
De a következő lépésnek nem annak kellene következnie, hogy az ön álláspontjának valamiféle többséget szereznie?
Ez lenne a cél, így van.
De hogy? Például ennek a kérdésnek, hogy az élettársak is ugyanolyan minőségűek legyenek.
Például remélem, hogy a hallgatók között most volt, aki azt gondolta, hogy igen, ő egyetért, mert például vagy ő is élettársi kapcsolatban neveli a gyermeket, tehát amúgy ebben van egy többség, ami ki fog alakulni, ami már kialakult, hát már szinte 50% az született gyermekekben azoknak az aránya, akik nem házasságban születtek. Részben pedig, ha valaki még házasságban is neveli a gyereket, lehet, hogy végig gondolja, hogy igen, mert a szomszéd, vagy a nem tudom kicsoda meg. Nem ház, nincs meg a papírjuk, de attól még ugyanolyan jó szülők, és ugyanúgy szeretik a gyermekeiket.
A források szűkössége idején is képesek az emberek ön szerint ilyen tisztán meggyőződési alapon dönteni? Mert ha többen kapnak, ugyanannyiból mindenkinek kevesebben fog jutni.
De ugye, hát hogyha az a célja ennek a programnak, hogy a minden kívánt gyermek megszülessen, hogy Novák államtitkár asszonyt idézzem, akkor az is egy kívánt gyermek, amit két élettársi kapcsolatban élő ember kíván, és hogyha azt elismerjük, mint cél, hogy minden kívánt gyermek megszülessen, akkor azzal szembe megy, hogy azokat nem támogatjuk, akik ezt a kívánt gyermeket szeretnének, hogy megszülessen egy élettársi kapcsolatban például.
Hol van az LMP politikája a liberálisok meg a kormány álláspontja közötti vonalon? Azt mondják, hogy zöld politika. Akkor mit foglalkoznak ilyen kérdésekkel?
Hogy... De a zöld politika nem jelenti azt, hogy minket csak a természetvédelem érdekel. A zöld politika tehát a zöld politika azon a gondolaton alapszik, hogy a természet egy olyan erőforrás, amit folyamatosan megújulónak és kiapadhatatlannak tekint a gazdasági társadalmi rendszer, és ezért nem számolja bele azokba a gazdasági struktúrákba, amik alapján mondjuk az árazás működik, hogy csak egy nagyon egyszerű példát mondjak, és ez a klímaváltozás miatt, a klímaváltozáson keresztül, de nem csak azon keresztül, nagyon súlyos problémákat fog jelenteni a jövőben. Tehát ez az állítás. De ennek vannak nagyon analóg állításai. A szociális szférával foglalkozás is egy zöld dolog, mert jelenleg a gazdasági rendszer, főleg a nőknek a gondoskodó munkájára, tehát hogy vagy a demens idős emberek, vagy pedig a gyermekekre való gondoskodás, illetve az állami gondoskodási munkák is ide számítanak, tehát például a szociális ellátórendszer idősek otthona, ezeket is egy kiapadhatatlan megújuló erőforrásnak tekinti, amit munkát ott elvégeznek, azt nem számítja bele a gazdasági rendszerbe, és nem számítja bele mondjuk, hogy ugyanezt a példát mondjak az árazásba, és ennek is előbb-utóbb nagyon súlyos következményei vannak. A gazdasági rendszer nagyon kevés dolgot számít bele abból, amit valóban használ. Ez a csúnya szóval a kapitalizmus kritikánk egyik lényege, hogy, hogy nem terjed ki mindenre a gazdasági rendszer, és egy olyan logikát ír elő, hogy most megpróbálj egyszerűen összefoglalni, amiben csak a pénz és a profit számít, és nem számít benne a természet, nem számít benne a gondoskodó munka, nem számít benne egyéb emberi tényező. Tehát ezért a zöld politika nem csupán a természetvédelemre korlátozódik.
Mi az oka annak, ez szerint, hogy ez nyugaton nagyobb tömegeket mozgat meg, mint itt Magyarországon? A legutóbbi európai parlamenti választáson láttuk, mi történt.
Ez amúgy nem tartom teljesen pontosnak, hogy nyugaton, mert nem is, mert még Nyugat-Európán belül is van egy a zöldeknek a támogatottságon belül az észak és dél között különbség. Tehát Olaszországba, Spanyolországba, Portugálban viszont kicsit más, vagy mondjuk Görögországba sokkal gyengébbek a zöldek, mint mondjuk Németországba, Hollandiába, Svédországba, Finnországba. Tehát, hogy ott is van egy ilyen különbség.
Összefüggésben állónak tűnik a jövedelmekkel.
Ezt akarom mondani. És ez szerintem azt mutatja, hogy mivel a zöld gondolat sok szempontból egy olyan dologról beszél, ami nem érinti, amúgy szerintem érinti, csak nem tűnik rögtön úgy, hogy rögtön érinti az ember pénztárcát, ezért ez általában azoknak az embereknek szimpatikusabb, akik már egy nagyon kényelme, nagyon jó, nagyobb jólétben élnek. Ez az egyik. A másik, hogy a nyugat-európai zöld pártok a 68-as mozgalmakon keresztül alakultak ki, és lettek sikeresek. A szexuális felszabadítás mozgalom, meg a feminista mozgalom. Igen, így van. A kelet-európai zöld mozgalmak, ebből Magyarország volt talán az egyik legerősebb, ugye a Bős-Nagymaros történet volt ennek a csúcsa.
El akarták zárni a Dunát, ez elég világos beszéd volt.
Igen, de az egy nemzeti antikommunista gondolat volt Magyarországon. Nem egy 68-as eredetű a magyar zöld mozgalom kezdete, ezért van egy ideológia, egy ilyen jellegű különbség is. És Nyugat-Európában a nyugat tehát a nyugati szociáldemokrata pártok válságában a zöldek nagyon ügyesen tudtak ráadásul profitálni azzal, hogy a szociáldemokratáknak az urbánus szavazóit igenis el tudták vinni. Ezek az emberek Magyarországon tehát Magyarország ebből a szempontból egy teljesen más politikai struktúrája van, és ezért ez itthon nem érvényesül úgy.
Nem lehet, hogy nem vagyunk még eléggé jólétben élők ahhoz, hogy értékelni tudjuk, hogy holnap mi lesz? Ma még nem csak azzal foglalkozunk, hogy ma mit nem kell kezdeni.
Ez sem teljesen igaz, mert például Litvániában nagyon erős egy zöld párt, ami kicsit olyan, mint a kiskaszta párt, tehát hogy ott egy kicsit ilyen jellege van, illetve nagyon erős zöld üzenetekkel kampányol most a lengyel választásokon, ami ugye a közeljövőben lesz, a lengyel parasztpárt, ami hát nagyon analóg a magyar korábbi kisgazda párthoz képest, vagy ezt így furán fogalmazta meg, de mindegy, és azért ez azt mutatja, hogy van ennek a gondolatnak kereslete Magyarországon, csak ez nem feltétlenül kapcsolódik ehhez az urbánus liberális gondolathoz.
Mekkora ez a kereslet? Mert azt szokták mondani, hogy egy konkrét választás az megmutatja a kínálatot és a keresletet, hogy az passzol-e egymáshoz. A legutóbbi konkrét választásunk az egy tisztán listás szavazás volt, az EP választás, 70-valahány ezer ember. Ez a kereslet?
Nem, én ezt próbáltam korábban megszólalásomban is elmondani, hogy az LMP-ROF szereplését nem a zöld gondolat magyarországi kereslete határozta meg, hanem azt, hogy úgy viselkedtünk, mint a kisgazdapárt LSD-n, kizártuk egymást, megütöttük egymást, össze-vissza eltiltott mindenki mindent, egy káosz volt a fél éve. Ez nagyrészt a párt etikai bizottságának, személyesen Moldová Lászlónak köszönhető. Tehát ennek ez a következménye. Tehát akció, reakció. Annak egy párt azt mutatja, hogy nem hogy az országot, de önön magát se tudja elirányítani, akkor annak ez lesz a következménye.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, az Inforádió arénájának vendége.